Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Körösi Csaba, a köztársasági elnöki hivatal környezeti fenntarthatóság igazgatóság vezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok. Beszélgetésünk apropója, hogy október 15-én kezdődött meg a harmadik budapesti vízvilágtalálkozó. 118 országból több mint 2300-an jelezték részvételüket az eseményen. Több mint 30 miniszteri szintű küldöttség mellett nemzetközi szervezetek és intézmények vezetői, valamint vízügyi szakértők tanácskoznak a vízügyi problémákról és a globális vízválság megelőzéséről. Áder János köztársasági elnök a világtalálkozó megnyitóján azt mondta, a kevés víz, a sok víz és a szennyezett víz hármasa egyszerre okoz már most is problémát a Földön. Vegyük sorra, hol milyen gondok vannak már napjainkban is.
Így van, sőt, nyugodtan letehetjük az elején, hogy a vízválság elkezdődött. Mindig is voltak vízproblémáink ebben a hármas osztatban, a kevés vízdrámája, a sok vízdrámája, vagy a szennyezett vízdrámája, de ezek többnyire helyi problémák voltak. Évtizedeken vagy évszázadokon keresztül. Amit jelenleg látunk, és az utóbbi 10-15 évben ez egyre erőteljesebben jelentkezik, hogy egy helyen előforduló vízprobléma, az nem csak a regionális értelemben érezteti a hatását, hanem mivel a gazdaságaink globális értékláncok mentén szerveződnek, egy komolyabb árvíz mondjuk egy Tajföldön, az azonnal sújtja az ott lévő merevlemezgyártást, vagy az ott lévő autóalkatrészgyártást. Ha Japánban a tájfun leállít bizonyos technológiai üzemeket, akkor az egész értéklánc 10 000 kilométeres sugarú körben néhány napon belül elkezd lassulni, vagy a tájföldi árvíz esetében meg is állt hetekre. Tehát valójában most már arról van szó, hogy több helyi potenciális vízprobléma, nevezzük helyi válsággócoknak, az összekapcsolódásával egy globális irányba mutató, vagy globális hatással, kihatással rendelkező vízválságot látunk. És nem csak technológia és piac értelemben kapcsolódnak össze sajnos, és erősítik egymást ezek a helyi válságok, hanem megvan a társadalmi átviteli szíj is, ha úgy tetszik, amikor egy régióban olyan jellegű vízproblémák támadnak, amik társadalmi következményekkel járnak, például társadalmi konfliktusokat kiéleznek, vagy arra késztetik az embereket, hogy máshol keressenek maguknak biztonságosabb megélhetést, akkor sokkal nagyobb tömegekben indulnak el az emberek, mint bármikor korábban. Tehát egyrészt a technológiai láncok, másrészt pedig a tömeges migráción keresztül a helyi problémák immáron globális kihatásúakká válnak. És hasonló, ilyen hatása lehet a sok víznek, ilyen hatása lehet a szárasságnak, a vízhiánynak, és ilyen hatása lehet azoknak a szennyeződéseknek, amik ellehetetlenítik a meglévő vízkészletek használatát egy adott régióban.
Meghatározható az, hogy ezen három probléma közül melyik jellemzőbb, inkább Európára, Afrikára, Ázsiára vagy Amerikára, vagy van, ahol, sőt, szinte mindenhol mind a három egyszerre jelentkezik, persze nem egy időben, hanem egymás után.
Sajnos nincs olyan ország a világon, amelyik bármelyik, a három közül bármelyik tekintetében mentes lenne. Magyarországon is megvan mind a három problémának, akár egyidejűleg is a jelenléte, azzal együtt is, hogy a nemzetközi átlagnál messze jobban állunk. A fejlett világról szoktunk úgy gondolkodni, mint ami infrastruktúrális értelemben, pénzügyi értelemben, technológiai értelemben megoldotta a vízkérdéseit, és a fejlődő világról szoktunk hagyományosan úgy gondolkodni, ahol akár tudásban, technológiában, infrastruktúra fejlesztésben még nagyon hosszú utat kell megtenni ahhoz, hogy egy vízbiztos világ felé el lehessen jutni. De a tapasztalat az, hogy ezt a hagyományos osztatot meg nem szünteti, de helyel közel felülírja, például a klímaváltozás. Ha megnézzük, hogy mi történik Dél-Spanyolországban, ami egy fejlett része a világnak, de hogyha néhány nap alatt fél évnyi eső leesik, akkor hiába van egy jól kiépített infrastruktúra, nincs az az infrastruktúra, ami ezt a mennyiségű csapadékot kibírja, és akkor katasztrófa helyzet van. Ha megnézzük, amit a jelenleg levonulóban lévő tájfun okozott Japánban, az egyik legjobb infrastruktúrával rendelkezik a világon. Ha egy nap alatt másfélszer annyi csapadék lezúdul egy régióra, mint amennyi Magyarországon egy év alatt, akkor egyszerűen nem létezik olyan infrastruktúra, ami ezt kibírja. De ugyanígy mondhatnám, hogy egy pontosan a klímaváltozás miatt egy alapvető újra gondolás helyzete áll fenn Németországban, vagy Nagy-Britániában. Az évszázadok alatt kialakult vízgazdálkodási infrastruktúrát és védműveket kell alapvetően újra gondolni, ugyanis annyira szélsőségek felé tartanak a vízjárások a felszíni vizeknél, ami messze meghaladja a létező infrastruktúrának a tűrés határait. Arról nem is beszélve, amiről ritkábban szoktunk gondolkodni, hogy nem csak a sok víz, hanem a kevés víz is probléma, és most még csak a szélsőségeknél tartunk. Tavaly nyáron előfordult Németországban, hogy a kevés víz rekordot mérték, a Rajna olyan alacsony volt, hogy le kellett állítani például a hajózást. Márpedig, ha a Európa legforgalmasabb folyamán leállítják az áruszállítást, akkor, mint kiderült, legalább egy erőmű leáll, egyszeres erőmű leáll, több nagy nehézipari vállalatnak a beszállítása megszűnik, vagy át kell tenni sokkal drágább közúti forgalomra, vagy vasúti forgalomra, vagy hiányzik az az infrastruktúra láncszem, ami a folyót ki tudja váltani viszonylag rövid időn belül. Tehát ez GDP-ben való veszteségként jelentkezik. De hogyha megnézzük, hogy abszolút számokban mit jelent az, hogy sok víz problémája, kevés víz problémája, szennyezett víz problémája világban, nézzük talán a túl kevés vízzel. Jelenleg 4 milliárd ember él a világon, akik az év legalább egy hónapjában valamilyen szintű vízhiánytól szenvednek.
Több, mint a lakosság fele, a föld lakosságának fele.
Így van, most 7,7 milliárdnyian vagyunk, ez több, mint a fele. De 2030-ra legalább 4 milliárd ember él majd a földön, akik az év felében fognak vízhiánytól szenvedni, és ez már nagyon súlyos dolog, és 2040-re a jelen tudásunk szerint, ha csak valami nagyon meg nem tudunk változtatni, racionalizálni, akkor az akkori édesvízigény és az akkor rendelkezésre álló édesvíz mennyiség között 40%-os eltérés lesz. Ez rendkívül sok. Tehát ezt a mai technológiával, mai gazdálkodási módszerünkkel nem lehet követni.
És foglalkoznak ezzel? Tudnak ezzel foglalkozni mondjuk a fejlődő országok kormányai? Mert ott van az egészségügyi probléma, ott van az infrastruktúra, esetleg ott vannak a járványok, és a víz az tán másodlagos, bár természetesen elsődleges, hiszen hogyha nincs tiszta ivóvíz, nincs ivóvíz a lakosság számára, akkor mondjuk a gazdasági növekedés, a gazdaság sem tud működni. Tudnak ezzel foglalkozni? Érdemben?
Azt mondanám, hogy igen, igyekeznek, és érdekes volt, ugye ön is az ivóvíz problémáját emelte ki, ami érthető, hiszen ez a legeslegégetőbb.
Ha nincs ivóvíz, akkor
onnantól kezdve semmi nincs. De érdekes módon nem ebben van a legnagyobb hiány. Ebben is, és csak az ivóvíz nem megfelelő minősége, vagy a megfelelő minőségű ivóvíz hiánya miatt azért a jelen trendek szerint nagyon komoly problémákkal néz szembe jó néhány ország a világon. Az ENSZ-nek egy elég friss tanulmánya azt mutatja, hogy 2030-ban, ha csak a jelenlegi vízbázisokat sokkal jobban nem lehet megvédeni, és sokkal jobban gazdálkodni vele, akkor 700 millió ember lesz a Földön, akinek nagy valószínűséggel vízhiány miatt új lakóhelyet kell keresnie.
Mit jelent a megvédeni a vízbázist és jobban gazdálkodni vele? Mert hogy van egy vízbázis, van egy liter víz, amit kitermelünk, amit el akarunk juttatni valahova. Ezt el akarom juttatni a lakossághoz, vagy az iparba. Hogy lehet ezzel jobban gazdálkodni?
A természet megoldotta azt, hogy bizonyos mértékig a vizet képes tisztítani. Amit jelenleg mi teszünk, a mi alatt értem az egész emberiség, hogy ezt a funkciót mi túlhasználjuk. Egyrészt sokkal-sokkal több szennyvizet engedünk ki, mint amit a természet feldolgozni képes. Egyébként a fejlődő világban a szennyvizeknek 80-90%-át teljesen tisztítatlanul engedik vissza a természetbe. Ez azt jelenti, hogy nem csak abszolút hiány van egész régiókban vízből, hanem a meglévő víztestek felhasználhatósága drámai módon csökken. Ezért, amire az előbb céloztam, ugye nagyon nagy szám ez a 700 millió, akinek valószínűleg vízhiány, nagyon komoly vízhiány, olyan komoly vízhiányal kell szembenézni 2030-ra, hogy lehet, hogy el kell adni a lakhelyét, de nem ez az a része a vízgazdálkodásnak, ami a legnagyobb lemaradásban van, hanem pontosan a szennyvíztisztítása, szennyvízgazdálkodás. Ha ma 780 millió ember van, aki nem fér hozzá a tiszta jóvízhez, 2,5 milliárd ember van, aki nem fér hozzá a szennyvíztisztító rendszerekhez, beleértve WC-hez. És hogyha ez a szétszakadás fennmarad, azt jelenti, hogy hiába töltünk több tőkét a vízellátásba, az a vízbázis, amiből a vízellátást meg akarjuk oldani, az egyre rosszabb állapotban lesz. Tehát töltjük bele a tőkét a történetbe, és a hatékonysága pedig minél kisebb lesz. Pedig, ha már tőkéről beszélünk, a vízellátásba fordított befektetésekből minden egy dollár társadalmi szinten körülbelül 3 dollár hasznot hoz, a szennyvízgazdálkodásba befektetett minden dollár körülbelül 5 dollárnyi társadalmi hasznot hoz.
Csak ez a társadalmi haszon, ez nem olyan, ami megjelenhet egy cégnél, hanem gondolom az egészségügyi ellátásban, gondolom a munkaképességben, gondolom abban, hogy az emberek hosszabb időn keresztül élnek, vagyis nehezen számolható és nehezen mutatható fel, hogy kérem szépen, én 1 dollárból 5-öt csináltam, mert hogy kevesebb a kiadás tulajdonképpen a másik oldalon.
Önnek teljesen igaza van, ez általában a vízgazdálkodási befektetések többségére is igaz, hogy a keletkező haszon egy része az adott projekt vagy fejlesztési projektnek a határain kívül keletkezik. Tehát a hagyományos közgazdasági metódussal és számítással befektetem, elő is áll a haszon egyébként, de nem ott, ahol én azt a projektet lehatároltam. És még kevésbé működik a hagyományos gazdasági logika a szennyvízgazdálkodásban, ugyanis ezek nagyon hosszú távú befektetések, és a hosszú távú befektetéseknél ugye mindig kell egy politikai elkötelezettség, akár kormányokon, vezetőkön, rendszereken keresztül, és sokkal több társadalmi támogatottságot szokott hozni egy politikai vezetésnek, ha azt tudja bizonyítani, hogy ivóvizet adott egy társadalomnak, mint ha azt tudja mondani, hogy WC-t adott a társadalomnak. Ez nem is annyira szexi, nem annyira vonzó. Másrészt pedig nincs meg az a megfogható haszon, és nincs is bevétel belőle, első körben. A társadalmi szinten természetesen meg lenne, de azt nagyon sokan nem szeretik kivárni. Tehát mindenhol, ahol el van szakítva egymástól a ivóvízhez való hozzájutásnak a piaca, a szennyvízgazdálkodás piacától, ott előbb-utóbb kinyílik az olló. Ez a tapasztalat. És a másik tapasztalat, hogyha ezt nem tudjuk közgazdaságilag értelmezni egy társadalom számára, akkor előbb-utóbb a szolgáltatások színvonal elkezd hanyatlani, legyen az vízszolgáltatás, legyen az a szennyvízgazdálkodásban, tehát a szennyvízelvezetésben, és ilyenkor mindig azok járnak a legrosszabbul, akiknek elméletileg kedvezni akarták. Tehát mondjuk a legszegényebbeknek akartak kedvezni azzal, hogy nincs ára víznek, vagy legyen olcsó a víz, vagy legyen ingyenes a víz. Hogyha maga a rendszer elkezd tönkre menni, akkor nyilvánvalóan azok járnak a legrosszabbul, akik egyébként pedig nincsenek felkészülve sem pénzügyileg, sem más értelemben arra, hogy alternatívát építsenek maguknak.
És van megoldás a szennyvízkezelésre? Ugye említette, hogy 2,5 milliárd ember számára nem biztosított például a toalett. Az ideális elképzelésen túl, hogy mind a 7,7 milliárd embernek van csapvize, és megoldott a csatorna hálózata, a szennyvízelvezetés is, elérhető?
Nézze, erre egy politikai elkötelezettség van. 2015-ben a világvezetői az ENSZ-ben megállapodtak egy Agenda 2030 nevű, nagyon csúnya nevű jövőképről, egy tervről, ami 17 nagy fejlesztési vagy fejlődési célt foglal magába, beleértve a vízzel kapcsolatos fejlődési célt is. Ennek az egyik kulcseleme, hogy 2030-ra mindenki hozzáférjen tiszta, egészséges ivóvízhez, amennyien csak leszünk, ez több mint 8 milliárd lesz, akkor 8,5, és mindenki hozzáférjen a szanitációhoz, azaz WC-hez és a szennyvízelvezetéshez, szennyvíztisztításhoz.
Hogy állunk most?
Nem jól. A tiszta ivóvízhez való hozzáférésben javult az utóbbi 2 évben a világ teljesítménye. Tehát csökkent azoknak a száma, a népesség növekedés ellenére, akik nem férnek hozzá az ivóvízhez, viszont egyáltalán nem vagyunk jó irányban a szennyvíz gazdálkodás, a szennyvíz elvezetés és a szennyvíz felhasználása, tisztítása tekintetében. Pontosan az ellenkező irányba tart a világ jelenleg, mint amiben megállapodtunk. Részint ezért is kellett összehívni a budapesti vízvilág találkozót, és feltenni őszintén a kérdést, hogy uraim, jó irányba megyünk? Itt van a válság a küszöbön, és akkor mi most mit fogunk csinálni?
Mekkora pénzre lenne szükség, vagy a globális GDP mekkora részére lenne szükség, hogy elfogadható minőségű ivóvízhez jusson, mondjuk most számoljuk ezzel a 7,7 milliárd emberrel, illetve, hogy a szanitáció is megoldott legyen. Én olvastam olyan számokat, hogy 66 milliárd dollár, 100 milliárd dollár, hatalmas összegek, és mondjuk Afrikában, de akár, hogyha a Kelet-Ázsia egyes részeit nézzük, hát ott sincsenek a bankban, illetve zsákokban a pénz mennyiségek, hogy erre tudják fordítani.
Ez így van. Amikor másfél évvel ezelőtt az úgynevezett vízügyi elnöki tanács letette a jelentését, ez ugye 11 állam és kormányfőt kért fel, az ENSZ főtitkára és a Világbank elnöke arra, hogy tegyenek le egy javaslatcsomagot az asztalra, hogy a világot hogy lehet egy fenntartható vízgazdálkodás felé elfordítani, és mit kell tenni ennek érdekében. Akkor többek között a finanszírozási kérdésről is szó volt. Ennek a tanácsnak tagja volt a Magyar Köztársasági Elnök is, és egyébként többek között más portfóliók mellett ezt a finanszírozási portfóliót is ő kezelte. És az akkori megállapítások szerint ahhoz, hogy 2030-ra mind a vízellátást, mind a szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást megoldjuk a világon, évente körülbelül 600 milliárd dolláros befektetésre lenne szükség.
Jelenleg
világszinten, igen. Jelenleg 200 milliárd dollárra befektetett összeg körülbelül, tehát az egyharmadánál vagyunk. Enyhén emelkedik, de nagyon-nagyon messze vagyunk attól, amit szeretnénk elérni. Márpedig az idő sürget, mert a klímaváltozás hat a vízgazdálkodásra, hat a víz elérhetőségére, és ha nem tudunk időben lépni, nem tudunk alkalmazkodni például ahhoz a klímaváltozáshoz, ami már mindenképpen be fog következni, akkor elsősorban a víz problémákon keresztül fogjuk ezt megérezni. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a világ GDP-je jelenleg körülbelül 94 néhány billió dollár. Ebből a 94 billió dollárból jelenleg másfél billió, tehát 1500 milliárd dollárt fordítanak a világon infrastruktúra és befektetésre, és ennek az egy hatodát sem fordítják jelenleg vízügyi befektetésekre. Ha megnézzük, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre a világon, elérhető tőke formájában, és ezt összevetem azzal, hogy mennyi lenne szükséges ahhoz, hogy elkerüljünk egy nagyon nagy vízválságot, akkor a helyzet nem rossz. Elméletileg volna erre pénz. Hogy miért nem megy a tőke nagyobb ütemben és nagyobb céltudatossággal a vízügyi infrastruktúra felé, ez egy hosszú beszélgetés témája lenne, de jelenleg úgy tűnik, hogy sokkal-sokkal lassabb a tőkeáramlás, mint amire elméletileg szükség lenne.
És vannak olyan számítások, hogy hány év múlva érjük el azt a szintet, amikor ha tetszik, ha nem, ha van rá pénz, ha nincs, akkor is be kell avatkozni, akár a fejlődő országokban, akár a fejlett országokban, mert egyszerűen olyan magas lesz mondjuk a fertőzött víz aránya a vízszolgáltatás, hogy az emberek tömegével betegednek meg, vagy nem lesz vízük, nem tudnak elmenni dolgozni. Szóval van egy ilyen számított határnap, vagy határidő, amikor nagy valószínűséggel már igencsak nagy probléma lesz itt a következő években?
Szerkesztő úr, ez az idő elkezdődött.
Már most is ott vagyunk?
Így van. Nem az egész világon egyszerre, tehát nem azt kell várni, hogy majd holnap reggel arra ébredünk, hogy az egész világon egy átfogó vízválság van, és senkinek nincs vize, és mindenkinek megszűnt a szennyvízellátása. De gondoljunk arra, hogy másfél évvel ezelőtt Fokvárost körülbelül 2 hét mentette meg attól, hogy megszűnjön a vízellátás a városban. Rendkívül drasztikus intézkedéseket hoztak, és ráadásul a mezőgazdaságból átirányítottak egy csomó vizet a polgári vízellátásba. De az idén, ami nem következett be akkor Fokvárosban, az idén bekövetkezett Chennaiban, ami egy 9 milliós indiai város. Kiürült minden víztározó, és jó néhány olyan városról szólnak elemzések, amelyek az elkövetkezendő években közel járnak ez a szinthez, és nem kell nagyon-nagyon szegény fejlődő országokra gondolni. Ebben a sorban a veszélyeztetett városok között ott van Tokió, Moszkva, London és néhány észak-amerikai város is.
És elkezdődtek már a tervek? Vannak már mondjuk Fokvárosban tanultak ebből a másfél évvel ezelőtti, vagy akár Kaliforniában történtekből, és készítettek valami fajta elképzelést, mert ugye józan paraszti észre az ember azt látja, hogy ott vannak a tengerek, ott vannak az óceánok, rengeteg víz, persze, hát az nem megiható, de hát sótalanítás után.
Érdekes módon Fokváros története ebből a szempontból is tanulságos. Fokvárosban ugyanis 3 tengervíz sótalanító mű volt építés alatt. És ezeknek már régen el kellett volna készülnie akkor, amikor éppen beütött a vízválság, de ilyen 30-40-50-60%-os készültség körül voltak, jelentős mértékben lemaradva az eredeti ütemtervtől. És egy olyan sokk élmény érte akkor az országot és a várost, hogy azóta irdatlan mennyiségben pumpálják bele a pénzt ezekbe a projektekbe, és egyik a másik után lép be a rendszerbe. Tehát Fokváros tanult ebből a dologból. De tanulni kell egy más összefüggésben is. A városi vízellátó rendszereink mindenhol eresztenek, a világon mindenhol. Ha egy európai nagyvárost nézünk, egy fejlett nagyvárost, akkor a 14-18-19%-os vízveszteség az jónak számít. A fejlődő világban egy nagyvárosnak a vízvesztesége az 80%-os is lehet.
Vagyis 20% ér el a célállomásra.
20% ér el, de hogyha 80% elvész, akkor azt el lehet képzelni, hogy milyen szita az a rendszer, ott nem csak kifelé, befelé is mennek dolgok. Tehát az, ami végül kijön a csövön, az valószínűleg már nem alkalmas arra, mire szánták.
Innen folytatjuk a hírek után. Az aréna mai vendége Kőrösi Csaba, köztársasági elnöki hivatal, környezeti fenntarthatóság igazgatóság vezetője.